A református bibliaolvasó kalauz nem csak napi igéket ad, ahhoz, ami segítheti a bibliaolvasásunkat, hanem minden vasárnapra egy zsoltárt is ajánl. Úgyhogy így van most előttünk a 120. zsoltár. Ezt olvasom a igehirdetésnek a alapigéjéül, tehát a 120. zsoltár. Zarándokének. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajkaktól és a csalárd nyelvtől. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv, a hős hegyes nyilait rekedje parazsával? Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Egy amerikai lelkipásztor és teológus, akinek a könyvei nem csak nagy hatással voltak rám, hanem szoktam azt mondani, hogy volt olyan időszak, amikor így megmentette a lelkipásztori lelkemet. Igazi pásztorok pásztora volt, néhány évvel ezelőtt meghalt. Szóval Eugene Peterson írt egy könyvet, amelynek az a címe, hogy egy irányba mutató, kitartó, hosszantartó engedelmesség. És a 120. zsoltár az ennek a kezdőpontja. Miért is? Eugene Peterson könyve abból a lelkipásztori tapasztalatból és küzdelemből született, hogy nyilván avval találkozott, amivel mi mindannyian, hogy a mi világunkban az egyik legnagyobb érték az a mindig következő új. A következő új élmény, a következő új kaland, a következő új dolog. Ez az, ami nagyon sokszor egyszerűen csak életben tart minket, hogy majd megint jönni fog valami új. És a keresztény hitről beszélve azt fogalmazta meg, hogy ezért tehát különben nem az a nehéz, hogy valakiben felkeltsük az érdeklődést a kereszténység iránt, hanem az igazi nehézség az, hogy megmaradjunk abban, hosszú távon kitartsunk és növekedjünk. Mert a kereszténység az alapvetően ez. És két bibliai képet is használ, amikor erről beszél, azt mondja, az egyik kép a tanítványság, hogy kereszténynek lenni nem jelent mást, mint hogy Jézus Krisztus tanítványa vagyunk, ami követést jelent, amiben benne van az, hogy tőle tanulunk, általa formálódunk, és világos, hogy a tanítványság az nem egy ilyen dolog, hogy elmentél egy tanítványságkurzusra, vagy valami ilyenre, és akkor megvan a diploma, kész. Hanem egy életre szóló program. Ráadásul, és ez még inkább nehéz azoknak, akik az újat szeretik, ráadásul, ha valóban életre szóló program, akkor a legnagyobb része nem különösebben érdekes, nem különösebben izgalmas, mert hát ha tetszik, ha nem, de az életünk jelentős része az a szürke mindennapokban telik. És tehát aki már dolgozik, már családja van, az pontosan tudja, hogy bizonyos értelemben a napok azok nagyon hasonlóak lesznek egymás után. És ezekben a szürke hétköznapokban és mindennapokban kell megélni, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni, nem a csúcsokon. A másik kép, amit használ a keresztény életre, ami szintén nagyon fontosnak talál ebben a világban, ami mindig az újat báványozza, a zarándok képe. A zarándok az az ember, aki maga mögött hagyja a megszokottat, és elindul egy úton, úton van Isten felé, hogy Istennel találkozzon. És ami egy-egy vallásban lehet egy zarándoklatnak a képe, az tulajdonképpen szimbolikusan az egész keresztény életet leírja, hiszen a keresztények az Új Szövetség nyelve szerint idegenek, jövevények, zarándokok ebben a világban, akik tudják, hogy miközben egészen valóságosan itt élik az életüket, tudják, hogy az igazi otthon az Istennél van, és hogy az egész életük zarándoklat ebbe az irányba, erre a helyre, Istennek ebbe a jelenlétébe. Szóval Eugene Peterson miközben lelkipásztorként így szembenéz ezzel, hogy hogyan segíthet az embereknek a tanítványságban, vagy a zarándok életben egy olyan világban, ami az újat imádja, felfedezi a Zsoltárok könyvének egy gyűjteményét, amit úgy neveznek, hogy zarándokénekek. És ez a 15 Zsoltár a 120. Zsoltárral kezdődik, amit most olvastunk, és a 134-ig tart. És azt mondja, hogy ezeknek a Zsoltároknak a megértése, a meditálása, az imádkozása nagyszerű eszköz abban, hogy Isten népe gyakorolja magát abba, amit így nevezett, egy irányba tartó, hosszantartó, kitartó engedelmesség. Még annyit a zarándokokról, hogy egy kicsit így képszerűen is elképzeljük, hogy ezeket a zsoltárokat, ezt a 15 zarándok zsoltárt, ezt valóban zarándokok énekelték, amikor a három nagy sátoros ünnepre, Jeruzsálembe, Izrael népe különböző, az ország különböző területeiről felment. És ez is fontos, hogy felment. Ugye Jeruzsálem egy magasan van, tehát a legmagasabb pontja az országnak, és ezért a zarándokok fizikai értelemben is fel kellett, hogy menjenek a Szentvárosba, ahol az ünnepen találkoznak Istennel. De hogy közben énekelik ezeket a zsoltárokat, énekelik ezeket az énekeket, imádkozzák ezeket, és így felemelkednek Istenhez. Maguk mögött hagyják a mindennapit, a hétköznapit, pár napra, csak az ünnepre, begyakorolják magukat újra az Isten nagyságos dolgaiba, emlékeztetik magukat arra, hogy ki az Isten, mit tett az Isten, hogyan lett szabadítóvá, hogyan adja az ő törvényét, az ő útmutatását, hogyan áldja meg az életünket, hogy aztán visszatérve a mindennapokba ezt szerint éljenek. És azt mondja Eugene Peterson, hogy ez a Zsoltár, a 120. Zsoltár kiinduló pont. Kétszeresen is. Egyrészt azért, mert ez az első a zarándok énekek sorában. Másodszor azt mondja, hogy azért is, mert a tanítványság hosszú, kitartó és engedelmes útja, szerintem annyit megígyeztek ma, egy irányba mutató, kitartó, hosszantartó engedelmesség. Ha ez megvan, a többi nem is olyan fontos, de mindegy, ez itt kezdődik, ezen a ponton. Zárójel. Egy-két beszélgetésben istentisztelet után rájöttem arra is, ezt most csak zárójel, hogy a házasság is ugyanez. Tehát aki házasság, az pontosan tudja, hogy a házasság ugyanúgy, mint a tanítványság, egy irányba mutató, akik készülnek a házasságra, kitartó, hosszantartó engedelmesség. Igaz, akik már pár éve házasok vagyunk, tudjuk. Szóval a Zsoltár a kiinduló pont, és akkor nézzük részleteiben, hogy mi a kiindulás. Akkor indulunk el a hosszantartó engedelmesek útján először, ha megelégeltük a hazugság világában való életet, másodszor, ha odafordulunk Isten igazságához. És harmadszor arról szeretnék beszélni, hogy mi az a két gyakorlat, ami segít bennünket elindulni. Szóval az első, elég-e a hazugságból? Uram, ments meg engem a hazug ajkaktól és a csalárd nyelvtől. Az elmúlt hetekben újra kézbe vettem a Zsoltárok könyvét úgy, hogy egy-egy nap olvastam egy-egy Zsoltárt, és próbáltam azon meditálni, imádkozni. És valahogy erősen az ütött meg ugye az első 20-21 Zsoltár után, hogy ezeknek a Zsoltároknak a nagyobb része beszél a családnyelvről, a hazugajkakról, a sima beszédről, az erőszakosok nyelvéről. Majdnem mindegyikben előfordulnak ezek a kifejezések. A felismerés erősödött bennem, hogy a Biblia világa sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít a beszédnek, a nyelvnek, az igaz beszédnek, vagy a hamis beszédnek, mint ahogy általában ezt a mi világunkban tesszük. Sokkal többet foglalkozik ezzel, sokkal döntőbbnek gondolja, sokkal veszélyesebbnek tartja, amikor a nyelv, a beszéd nem a valóságot jeleníti meg, hanem valami mást, mint mi. És amennyiben a 120. Zsoltár a kiinduló pont a tanítványság útján, a zarándok úton, akkor az is igaz, hogy amivel le kell számolnunk, az illuzórikus világ, ami csalárd, ánok és hamis beszédből és nyelvből épül körülöttünk. Mert nem arról szeretnék most beszélni, erről is lehetne, amikor a Zsoltáros azt mondja, Uram, ments meg engem a hazug ajkaktól és a csalárd nyelvtől, hogy hát ki hazudott nekünk, vagy esetleg azért, ha őszinték vagyunk, ki az, akit mi vezettünk félre. Nem így szeretnék most beszélni erről. Nem a személyes életünkre nézve így, hanem az úgy, hogy a bennünket körülvevő világ vagy kultúra hazug természetén fogunk elindulni. Mit jelent ez? Minden ebben a világban, ahol ma élünk, itt a 21. században, szinte minden egy látszat igazságot üzen nekünk, ami nagyon röviden úgy foglalható össze, hogy alapvetően nincs olyan nagy baj itt a dolgokkal, meg a világgal, csak egy kicsit szedd össze magadat, és akkor minden rendben lesz. Gondoljatok arra, hogy ha megnéztek én különféle interjúkat, vagy ilyen, ahogy a celebek beszélnek, vagy akár amilyen nagyon sok ilyen, amilyen szám vagy dal van, hogy van az egésznek egy ilyen alap iránya, nem? Hogy minden rendben lesz, igazából az élet arról szól, hogy boldogan önkiteljesíted magadat, nagyon sok pozitív üzenet van, tulajdonképpen mindenki nagyon jó úgy, ahogy van, csak egy kicsit kell neki segíteni, kicsit összeszeded magad, akkor ki fogsz ebből jönni, lehet, hogy szükséged van, de az is tökély a coachra vagy pszichológusra, hogy alapvetően úgy minden rendben van, csak egy kicsit kap már össze magadat, de hogy így nincs baj. És ez azt is jelenti, ezt már nem szokták mondani, de így a sorok mögött ott van, és itt nem nagyon van ott, de itt érezzük magunkon ennek a terhét, hogy ha viszont valami nem igazán oké veled, ha nem vagy sikeres, ha nem érzed jól magad a bőrödben, ha nem tudod kibontakoztatni az igazi önmagad, ha nem tart a pályát felfelé, ha nem vagy népszerű és körülrajongott, akkor arról te magad tehetsz. Az a te hibád. Nagyon pozitív ez a kultúra, nagyon pozitív, mindig dobni akar felfele, meg segíteni felfele, de közben olyan szinten ránk helyezi annak a súlyát, hogy mindennek rendbe kell lennie, hogy abban a pillanatban, ha nem ezt éljük meg, nagyon mélyen ott van a kérdés, a bizonytalanság, a bűntudat, a szégyen, hogy velem van a nagy baj. Ez a kultúra nem ismeri a kegyelmet. Ez nem ismeri a kegyelmet, nem ismeri a nagy lelkűséget. Nem barátja. És a valóságnak se barátja. A realitásnak sem barátja. Ez a Zsoltár ezért nagyon érdekes, és ezért kiinduló pont. A Zsoltáros szembenéz a valósággal. Első vers, első szó, nyomorúságomban. Utolsó vers, utolsó két szó, harcra készek. Az elején nyomorúság, a végén meg háború. Piros kapszula vagy kék kapszula? Azt mondja, ő békére törekszik, de körbeveszi a hazugság világa. Háborúságot szítanak, és ezért fájdalomban és nyomorúságban van. Hogy az álnok beszéd, a sima beszéd, a nyelv, ami nem az Isten valóságából táplálkozik, egy illuzórikus világot épít fel körülöttünk, egy családvilágot sző körülöttünk. És erről nehezen veszünk tudomást. Nem abban az értelemben nehéz persze ez, hogy nem lennének bajaink meg nehézségeink, mert van, ezt tudjuk. Hanem abban az értelemben, hogy amikor ezek eljönnek, azt gondoljuk, hogy ennek nem szabadna így lenni. Ez velem valami baj van, ez nem lehetne így. Hát nézd már körül, hát mindenki olyan piszok jól van. Hát csak nézd meg a profilképét, meg hogy miket posztolnak. Hát az egész világ jól van. És van ennek valami nagy csalárd, hazug és hamis természete. Mit ígérnek a politikai üzenetek? Ha ránk szavazol, az élet rendben lesz. Mi mást ígérhetne? Mit ígérnek a reklámok? Ha megszerzel engem, az élet rendben lesz. Tedd hozzá, mit jelent, boldogságot vagy népszerű, akkor rendben lesz. Mit ígér a tudomány és a technika, azzal jut, hogy nem tudomány és technika ellenesek vagyunk. Ha bízol bennem, csak idő kérdése, és elhozzuk a békés, egészséges, egyenlő világot. Mit ígérnek a különféle ideológiák és mozgalmak? Ha beállsz a zászlónk alá, és velünk együtt harcolsz az igazságtalanság és elnyomás ellen, hamarabb fogjuk elérni, hogy nem lesz többé elnyomás és megkülönböztetés a világban. Nem? És így tovább. Mindegyik annyit mond, csak add oda a figyelmedet, add oda az idődet, add oda az energiádat, add oda a szívedet, és meglátod, hogy minden rendben lesz. És ha nem, hát az a te bajod. És akkor a zsoltáros felkiált, a család nyelvtől szabadíts meg, Uram! Uram, ments meg engem a hazug ajkaktól és a család nyelvtől. Mert lehet, érzitek, hogy mennyi hazug és hamis ígéret, amelyeket hallunk, amelyeket hallgatunk, amelyeket befogadunk, amelyeken meditálunk, amelyeken álmodozunk, amelyek mélyen meggyökereznek a szívünkben, és amelyeket utána megélünk. Például sok-sok ilyen értelemben vett hazugságot, ahogy ezek átjárnak bennünket, és betöltik a lényünk mélyét, és akkor nem működik. És mi történik? Ránézünk Istenre, és azt mondjuk, látod, látod, becsaptál. Mert nem így van. És keresztény ember nem veszi észre, hogy mit mond Istennek. Nem adtad meg nekem mindazt, amit a világ ígért. Nem adtad meg nekem mindazt, amit ez a hazug világ ígért. Nem így szoktuk fogalmazni. De ha átjár bennünket ez, észre se vesszük, hogy hogyan vetítjük ki Istenre, és hogyan kérjük ő rajta számon, azt, amit a világ hazudott, és azt, amiben a világ csapott be, és azt, amiben ez a világ, vagy a világ fejedelme azt akarja, hogy ne vagy észrevegyük, hogy ő hazudta belénk, hanem hogy verjük le, lázadjunk fel Isten ellen. Hazugnak mondjuk Istent, mert hazugságot fogadtunk be. Értitek, hogy miért ez a pont a kiinduló pont? Mert valamikor ennek vége kell, hogy legyen. Valamikor vége kell, hogy legyen annak, hogy azt kérjük számon Istentől, amit a világ ígért. Valamikor vége kell, hogy legyen annak, amit úgy nevez a Biblia egy helyen például, hogy barátság a világgal, mert hogy szeretjük ezt. Nem is tartjuk hazugságnak, meg hogyha kicsit hazugságnak is tartjuk, akkor is szeretjük, mert azt szeretnénk, hogy ez valahogy így legyen. Micsoda? Egy irányba mutató, hosszantartó engedelmesség? Hát inkább akkor az, amit itt a sima beszéd, a családnyelv, az ánok beszéd, ami nem tűnik annak, ígér nekünk, az sokkal jobb, az sokkal kellemesebb. Szeretjük mindezt, mert más is ebbe él, meg mi is ebbe élünk, meg szeretnénk, hogy igaz legyen. Szeretnénk, hogy így legyen, hogy tényleg csak egy kicsit kell megerőltetni magunkat, és minden rendben lesz. És talán ezen a ponton felsejhet előttünk, hogy miért fontos a példabeszédek bölcsének ez a bölcsesség, amit így mond, minden féltve őrzött dolognál jobban óv szívedet, mert onnan indul ki az élet. Szóval zsoltáros megelégelte a családajkak, a sima szavak, a hitegető ígéretek hangját. De azt hiszem, hogy ez nekünk nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz. De hogy nincs más út. Tehát vagy azt mondod egy ponton, elég a hazugságból, elfordulok, odafordulok Istenhez, és elindulok ezen az úton. Bocsánatot kérek azért, hogy ennyi hazugságot ápoltam a szívembe. Bocsánatot kérek azért, hogy annyira szeretem ezt a hazugságot, szeretem ezt a sok-sok mindent. Vagy pedig ott maradunk, ahol vagyunk. Másodszor a zsoltáros Istenhez fordul. Uram, ments meg engem. Most Istenhez, nem egy másik világban, hanem ebben a valóságos világban fordulunk, amit tudjuk, hogy hazugsággal átitatott. Azt mondja a Zsoltáros, jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom. Ha nem értitek, hogy mit jelent ez a kifejezés, akkor forduljatok a Wordhöz, és a Word ezt úgy fogja nektek lefordítani, hogy jaj nekem, mert mesékben kell tartózkodnom, és Kádár sátrai közt kell laknom. Ezt persze már csak az öregek értik, hogy mit jelent Kádár sátrai közt lakni. De hogy nem ezről van szó, hanem miről van szó? Mesek és Kédár. Ez két, Izraelből nézve, két nagyon távol eső, nagyon-nagyon messze lévő földrajzi hely, ami Izraeltől is nagyon messze van, meg egymástól is nagyon messze van. És mindkét hely távoli, idegen, furcsa és vad. A Zsoltáros nem lakhat és tartózkodhat egyszerre ezen a két helyen, miközben Izraelben pedig ott van fizikailag. És ezért nyilván jelképes, ahogy használja ezt a két helynevet. Tudnélük azt mondja, hogy amilyen távoli, idegen, vad, istentelen ez a két hely, na ilyen idegen, vad és kifordult a hazugság világa. Most már nekem, hogy látom, amelyben élek. És ahol a békesség és az igazság gyűlölőivel lakom együtt. Mi az Isten igazsága szemben a világ hazugságaival? Eugene Peterson ezt így foglalja össze. Isten, miután valóságát beengedjük önmagunkba, az egész látóhatárt betölti. Isten, amint kijelenti magát teremtő és megváltó munkájában, minden hazugságot leleplez. Abban a pillanatban, amikor a szót, hogy Isten kimondjuk, a hamisság tornyai ledőlnek, és meglátjuk az igazságot. Az igazság rólam az, hogy Isten alkotott engem, és szeret engem. Az igazság a mellettem élőkkel kapcsolatban az, hogy Isten alkotta őket, és szereti őket. És ezért ők mindnyájan a szomszédaim, vagy a fele barátaim. Az igazság a világról az, hogy Isten uralkodik, és gondot visel róla. Az igazság azzal kapcsolatban, hogy mi romlott el a világban az, hogy én és a mellettem élő szomszédom vétkeztünk, mert elutasítottuk, hogy Isten, Isten legyen értünk, Isten legyen felettünk, és Isten legyen bennünk. Az igazság az életünk és a történelem középpontjával kapcsolatban az, hogy Jézus Krisztust megfeszítették a kereszten a bűneinkért, és feltámadt a halálból az üdvösségünkre. És ebben az új életben részesülünk, amint hiszünk benne, amint elfogadjuk az irgalmát, amint válaszolunk a szeretetére, és amint engedelmeskedünk a parancsolatainak. A kiinduló pont, elfordulás a hazugságtól, odafordulás az igazsághoz. Legtöbben, akik keresztények vagytok, amit most elmondtam, ez a legelemibb keresztény igazság. De abban a pillanatban, ha a hazugság vásznára vetítjük, ezek az egyszerű, elemi igazságot hordozó szavak hihetetlen erővel jelennek meg. Ó, hát ezt kivetítenénk itt a falra, halványan, ezeket az elemi igazságokat, azt mondta, hogy homályosan látom, persze, tudom. De ha tök sötét lenne, és felragyognának ezek a szavak, akkor lehet, hogy éreznék a súlyát. Amíg nem mondjuk ki radikálisan, hogy elég a hazugságból, addig nem fordulunk oda egyöntetően, osztatlan szívvel az Isten igazságához, még akkor se, ha annyira tudjuk különben. Ez a kiinduló pont, hogy nem maradt más számunkra, mint ami szép, ami igaz, ami vonzó, Isten maga. Itt indul az egy irányba tartó, hosszantartó, kitartó engedelmesség. Hogyan indulhatunk el végül? Két ellenkulturális, azaz a mai világban, a minden rendben van világában nagyon-nagyon idegen gyakorlatot szeretnék elétek tartani. Az egyik, öleld magadhoz a fájdalmat, a másik, tegyél jót az ellenségeddel. Öleld magadhoz a fájdalmat. Ahol hazugság van, mivel ez a világ soha nem fog mindvégig megmaradni és megtartani, egy ilyen kellemes harmóniában nem tud végtelenségig tartani, mert hazugság, mert nem valóság. Ezért ahol hazugság van, ez a buborék, ez ki fog durranni, ez a ház össze fog törni, és ott meg fog jelenni a fájdalom. Amit a Zsoltáros meg a Biblia tulajdonképpen úgy értelmez, hogy Isten megítéli a hazugságot. És ezért azt mondja a Zsoltáros, aki már odafordult Istenhez, és az igazságot választotta, mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv, a hős hegyes nyilait rekettye parazsával. Amikor a saját hazugságaink, a saját álnok csalárd beszédünk, támaszt ellenségességet, vagy vezet minket bajba és fájdalomba, vagy amikor az, hogy elhittük és magunkba öleltük, amit ez a világ mondott, és éppen széthullik és vezet bennünket fájdalomba és bajba. Akkor a Zsoltáros azt kérdezi, hogy mi ez, mi a csalárdnyelv jutalma, mit érdemel a csalárdnyelv, és a válasz Isten tüzes nyilait. Isten ítéletei ezek. De amely ítéletek bennünket az Isten fordulás felé vezetnek. Ha elfogadjuk ezeket, ilyen értelemben magunkhoz öleljük a fájdalmat, hogy ez van, és látjuk, hogy ez miből jött, és Istennél hogyan van, akkor elkezdünk elfordulni a hazugság világától, attól, amilyen formát az személyesen egyikünk, másikunk, mindannyiunk életében más formát ölt. És elkezdünk odafordulni az Isten igazságához, mert a fájdalom szövetséges. A fájdalom a valóságról fog beszélni ebben az esetben. A fájdalom rá fog döbbenteni arra, hogy a hazugság nem tud megtartani és megmenteni. A fájdalom szövetséges. Ezért mondom, öleljük magunkhoz a fájdalmat, amikor a hazugság világa dől össze körülöttünk, vagy látjuk meg. Mert ha nem öleljük magunkhoz a fájdalmat, ha elutasítjuk ezt a fájdalmat, akár úgy, hogy Isten ellen lázadunk, akár úgy, hogy elnyomjuk, elkezdjük más hamis hazugságokkal vigasztalni magunkat, elmenekülünk mindenféle más pótcselekvésbe, elmenekülünk egy fantáziavilágba a fájdalom alól, ami nem más, mint megint csak hazugság, mert nem valóság. Matrix. Elmenekülünk bármilyen szerekkel való visszaélésbe. Szóval bármilyen módon kikerüljük a fájdalomnak a magunkhoz ölelését, nem fogunk elindulni Isten felé. Nem fogunk elindulni a tanítványság útján. Ott fogunk körbeforogni hónapokon, éveken, évtizedeken keresztül. És nem indulunk el. Ezért oly fontos. Öled magadhoz a fájdalmat. Jó az. Másodszor, tegyél jót az ellenségeddel. A Zsoltáros utolsó sora, megmutattam már egyszer, én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Itt a Zsoltárnak vége. Az utolsó szó, hogy én a békességre törekszem az igazságvilágban, de ezek a csalárdaikak, ezek harcra készek. És nem megy tovább, nem is tud tovább menni. Lehet, hogy ezt a mondatot azért mondja itt az imádságában, a Zsoltárban, hogy azt mondja Istennek, hogy Uram, lássál engem, ártatlan vagyok, én békét akarok, de ők háborúznak velem. Vagy lehet, hogy panaszként mondja, amelyben kiállt Istenhez, hogy szabadíts meg a csalárdajkóaktól, meg az álnok beszédőektől, mert látod, hogy én békét akarok, de mindig háborúznak. De mi van, ha itt ennek vége van? De jön ezután valami? Mit kezdünk mi ezzel? Most azt látjuk, hogy hát Jézusban jön ezután valami. Nem is kevés. Zsoltárnak vége. De Jézus folytatja a gondolatmenetet. Mindenkinek, aki tanítványa, aki el akar indulni ezen a hosszú kitartást, engedelmességet feltételező úton. Mindenkinek, aki azt mondja, én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek, azt mondja, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. És ha ez nem elég, akkor mindenkinek, aki el akar indulni az úton, és azt mondja, én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek, azt mondja, én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljátok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcülött téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. És hiába találjuk ott magunkat a Zsoltár végén, én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek, csalárdánok, beszédű emberek és világ. Jézus azt mondja, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Ez gyakorlat. Nem valamiféle gyönyörű keresztény életideál az ellenség szeretetéről, amely túlmutat bármiféle más etikán, értitek, és így lehet erről beszélni? Nem. Ez az, hogy van valaki, aki rosszat beszél rólad, befogom a szám, és imádkozom, hogy Isten áldja meg. Minden nap. Egészen addig, amíg nem jön a szívemből már magától, és nem leszek egyre inkább Jézusi. Van valaki, aki gyanáz, van valaki, aki üldöz, és azt mondod, hogy megáldom őt Jézus nevében. Újra és újra. Oda tartom a második orcám, a másik orcám. Értitek? Ez gyakorlat. Egészen valóságos, konkrét gyakorlat. Alapvető Jézus követésének az útján nem opcionális, ahogy ma szokták mondani. Nem. A fájdalom magatod ölelése abszolút döntő. Az, hogy az ellenségeddel jót teszünk, abszolút döntő. Két gyakorlat, amelyek segítenek kitartani a tanítványság útján. Lehetséges-e? Lehetséges-e? Nem. És mégis igen. És a kereszténységnek mindig ez a nagy titka. Ha azt gondolod, ez a kereszténység, hogy megmondják, hogy hogyan kell jól viselkedni, és utána te össze fogod szedni minden erődet, és jól fogsz viselkedni, akkor a kereszténység ugyanannyit mond, mint ez a világ. Szedd össze magad, minden rendben lesz. Ez tök ugyanaz. Csak az egyik vallásos alapon próbálja kihozni belőled, hogy csinálj már jót a saját erőfeszítéseiddel. A másik meg nem vallásos alapon, hanem mondjuk egy humanista alapon a mai világban, hogy benned ott van minden, ami kell ahhoz, hogy boldog, sikeres légy, kiteljesítsed magad, csináld. Mind a kettő rád terheli az egész sikerének a kulcsát. Mind a kettő azt mondja, hogy csináld, és ha nem sikerül, hát bocs. De Jézus nem ilyen. Jézus nem ilyen. Jézus ezt a három mondatot, amit most felolvastam, nem így terheli ránk. Hanem úgy, hogy ő épp ezt tette értünk. Hogy boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok, és akkor mi ránézünk erre a Jézusra, mint akik képtelenek vagyunk erre, és mint akik jobban szeretjük a hazugságot különben. És azt látjuk, hogy Jézus boldog és áldott abban, hogy az Atya miatt gyalázták és üldözték őt, és mindenféle rosszat hazudtak róla, és mindenféle hamis hazugsággal a perében elítélték, és keresztre feszítették, és ezt tette érted. Épp azért tette ezt érted, mert te jobban szeretted a hazugságot, a világgal való barátságot, mint Istent. Vagy Jézus azt mondja, én azt mondom nektek, ne szálljátok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcolül téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét, és mit tesz Jézus a kereszten a halálában, meg előtte? Amikor elfogják, és az egyik tanítványa kirántja a kardját, és neki esik a katonáknak, hogy megmentse őt. Jézus azt mondja, tedd el a kardodat, itt vagyok. És amikor a kereszten van, hagyja, hogy történjen vele a gyalázat, a kínzás, a kivégzése. Pedig tényleg lejönhetne a keresztről, de nem jön le. Érted, és értem, mert mi ezt nem tudjuk megtenni. És ha Jézus azt mondja, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy lennék erre képes? De ő megtette. De ő ott imádkozott a kereszten az ellenségeiért. És értitek, ha ez a Jézus az én Istenem, ha ez a Jézus az én Uram, ha ebben a Jézussal teljesedek be újra és újra, ha ez a Jézus az igazság, ami behatol az életembe, a szívembe, az értelmembe, a képzeletembe, akkor elkezdek belülről átformálódni. Ha ez a Jézus bennem él, akkor én nem vagyok erre képes. De mivel Jézus jobban vonz már, és nagyobb szeretet, mint a hazugság világába lenni, és mivel tudom, hogy ez a Krisztus bennem él, mert befogadtam, ezért elkezdhetek imádkozni az ellenségért. Ő által. Ezért hagyhatom, hogy gyalázzanak. Ő általa. Ezért engedhetem, hogy sérelmek éljenek. Ő általa. És közben talán érzitek ezt, hogy és ez nem valami nyomorúságos, megalázott lét, hanem a Jézussal való olyan közösség, amely gyönyörűséges, amelynek jó íze van, amelyben a Krisztus öröme és valósága van a szívben. Minél jobban ismerjük, minél jobban szeretjük, annál jobban megtenünk az igazsággal. El akarsz indulni az úton? Akarod a valóságot? Elindulsz ezen az úton? Az első kérdés, melyik pirulát veszed a kézbe? Nem emlékszem már, hogy volt. Melyik volt a valóság pirulája a Matrixban? Emlékszik valaki? A kék. Kék volt a valóság. Itt a pirula ma este. Krisztus maga. Ő a kék. Pirost választod? Elfelejted, amiről most szó volt? Felébredsz holnap reggel, és minden megy ugyanúgy tovább. A pirosat választod? Krisztust? És elindulsz azon az úton, hogy egyre jobban vele együtt felismered a hazugságot, nemet mondasz a hazugságnak, elfordulsz a hazugságtól, odafordulsz Istenhez, odafordulsz Krisztushoz, mert ő benned él, és elindulsz egy egészen másik úton. A keresztény élet, zárójel, mint a házasság, az is Krisztus által történik, egy irányba mutató, hosszantartó, kitartó engedelmesség. A legunalmasabb hétköznapokban, a mindennapokban mindig újra és újra és újra és újra. Ez az arándok útja, ez a tanítvány útja. Boldog az az ember, aki ezen az úton jár. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, dicsérünk és magasztalunk téged, mert te vagy a világ világossága, te vagy az út, az igazság és az élet, te vagy a mi dicsőséges megváltónk, aki felettünk, mellettünk, közöttünk, és bennünk akarsz élni és uralkodni. Köszönjük, hogy értünk jöttél. Köszönjük azt, hogy magadhoz hívsz, szólsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy meg akarsz bennünket tisztítani. Hozzuk eléd a szívünket, és kérünk, hogy te tisztíts meg a mi szívünket a világ hazugságaitól. Te romboldd le a bálványokat, amik ott élnek a szívünkben. Te legyél az, aki tiszta szívet teremtesz bennünk. Mert bár vágyjuk, de egyedül erre nem vagyunk képesek. Jöjj, Szent Lélek, és teremts bennünk új életet. Teremts bennünk olyan készséget és vágyat, ami a Te igéd után vágyakozik, ami az igazság. Szomjazzuk az igazságot, ami nálad van, Urunk. Jöjj, Szent Lélek, és győzd meg bennünket az ige igazságáról. Jöjj, és add, hogy azt szomjazzuk, ami valóban élő víz, hogy azzal tápláljuk a szívünket, a lelkünket, az elménket, ami a mennyei kenyér, ami valóban táplálék, nem csak mára, holnapra, hanem az örök életre. Vonj magadhoz bennünket, szentelj meg bennünket a Te igéddel, és azzal a Szent Lélek, hogy felragyogtatod Jézus Krisztust, ami hűséges Urunkat. Csak leborulni tudunk ezelőtt a szeretet előtt, és elfogadni. És ebben gyönyörködni, aki Te vagy, Jézus. Adj nekünk Téged imádó szívet, ami csak rólad szól, ami Téged követ. Kitartóan, hosszan, egy irányban, engedelmesen. Még akkor is, ha lelépünk erről a keskeny ösvényről, még akkor is, ha teszünk kitérőket, tudja jól a szívünk, hogy Te vagy számunkra az élet. Könyörgünk mindazokért, akik most nem lehetnek itt közöttünk. Könyörgünk a gyülekezetünkért, a betegeinkért, a beteg ágyon fekvőkért. Könyörgünk a gyászolóinkért, bármilyen krízisben lévő testvéreinkért, hogy jelenj meg, és beszélj hozzájuk, vigasztald, erősítsd őket. Könyörgünk a lakótelepünkért, Gazdagrétért. Hogy tudjuk valóban megélni azt, hogy hegyen épült város vagyunk, amely világít és felragyogtatja az igazságot. Könyörgünk a városunkért, az országunkért és az egész Európáért, teremtett világért. Különösen most, amikor újra erősödnek a veszélyhelyzetek. Köszönjük, Urunk, hogy de Te most is, és a jövőben is biztos pont vagy számunkra, mert Te nem változol. Benned van a mi menedékünk. Hívunk Téged, és várunk. Lép mellénk, vezess bennünket önmagadért. Köszönjük, hogy így tanítottál imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.